Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit, a VMN olvasóit, én Csepei Adrien vagyok, és Pottyondi Edinával fogunk ma beszélgetni. Kitaláltad már, hogy hogyan konferáljanak fel téged? Tehát mit szeretném mondjuk a névjegykártyádon tudni jelen pillanatban? YouTuber? Influencer?
Hello, fogalmam sincs. Nem tudom egyelőre, YouTubernek nem gondolom magam, de majd kiderül. Nyilván, hogyha valaki a YouTube-ra készít videókat, akkor a legadekvátabb, hogyha YouTuberként szerepel a névjegykártyáján, de azért ettől még én óckodom. Nem hiszem, hogy a YouTube lesz a fő felületem.
Na, mesélj, vannak terveid, amiket már elárulhatsz erről esetleg?
Vannak. Nekem a YouTube az egy... Hát egy ilyen ugródeszka volt. Úgy kezdődött az egész, hogy teherbe estem. És amikor...
Sok történet szokott így igen, kezdődni.
Vagy végződni.
Igen.
És amikor nagyjából ezzel egy időben megszűnt a munkahelyem, én a Magyar Nemzetnél dolgoztam, videó újságíróként, és amikor megszűnt a Magyar Nemzet, akkor nem így mondom, inkább úgy mondom, hogy van egy olyan törvény, ami nem teszi lehetővé azt, hogy kismamákat kirakjanak az utcára. Uh-huh. Így a munkaviszonyom az megmaradt, viszont a munkám az nem. És én úgy mentem el szülni, hogy tulajdonképpen nem tudtam azt, hogy hova fogok visszamenni. Uh-huh. Nem volt alattam egy ilyen védőháló, hogy majd, hogyha megunom ezt az egész otthonlevős gyeseskedést, akkor visszamegyek dolgozni a jól megszokott munkahelyemre. És emiatt azért elég feszült voltam, vagy ez nagyon nyomasztott. És gondolkoztam azon, hogy mit tudnék csinálni egy politológus diplomával, meg egy OK és mozgóképgyártó papírral, meg egy gyerekkel, szóval hogy ez a munkaerőpiacon ma Magyarországon mennyit ér. És hát arra jutottam, hogy nem sokat, úgyhogy amikor jobb pillanataim voltak, akkor elkezdtem írogatni. És kitaláltam magamnak azt, hogy én írok egy drámát, ami hát nagyon nevetséges, mert hogy nem vagyok drámaíró, meg nem vagyok színházi ember, úgyhogy volt egy ilyen ötletem, meg egy ilyen késztetésem, hogy valami egységes dolgot összehozzak, de hát nem vagyok én erre alkalmas, meg nem vagyok.
De a nevetségeshez hadd szúrjam oda, mert pont most a hétvégén olvastam, hogy az Ecsep Mész című dráma az úgy született, hogy a szerző életében egyszer volt, először volt színházban, hazament, megírta és beküldte, és azonnal.
Aha.
Tehát, hogy
hát akkor lehet, figyelj, hogy hagyom ezt a YouTube-ozást, és akkor inkább még is csak egy dráma lesz belőle. Na mindegy, de összeállt egy anyag, ami hát drámának nem nevezhető, viszont stand-upnak meg jó. Ugye a stand-up az egy nagyjából így a ilyen egyszemélyes színház, vagy így a legegyszerűbb színház nagyjából. És megmutattam ezt egy barátomnak, aki a Duma Színházban dolgozik, és hát mondta, hogy minden hiba, amit egy stand-upban el lehet követni, az ebbe az anyagban benne van. De ettől függetlenül lát remény sugarat, úgyhogy kezdjünk el ezen dolgozni. És elkezdtünk rajta dolgozni, hétről hétre összeültünk, így formáltuk a szöveget, akkor robbant be a járvány, uh-huh, és a karantén, és azt találtuk ki, hogy ha végig gondoljuk azt, hogy egy stand-upos karrier hogy tud elkezdődni a semmiből, hát akkor túl messzire nem jutottunk. Igazából be lehet rakni valaki elé egy stand-up műsor, egy már létező stand-up műsorban ilyen úgynevezett felszopónak, nem tudom, hogy ebben a műsorban mennyire lehet káromkodni.
Lehet, és ezt mi szoktuk is a szerkesztőségben is munkacímként használni, szóval
jó,
bátran.
Jó, tehát, hogy mehetek felszopni, vagy megpróbálok valamit kitalálni, ami legitimé tesz ezen a stand-up piacon. És a YouTube az egy ilyen ugródeszkának tűnt, hogyha a YouTube-ra elkészítek videókat, akkor lehet, hogy azáltal többen megismernek, és akkor már egyszerűbb eladni egy jegyet egy stand-up előadásra. Úgyhogy ennyi volt a YouTube videók mögött a motiváció. És aztán ez hát úgy beindult. Igen, ez úgy beütött. Igen.
Mennyire érintett téged rosszul, amikor azzal szembesítettek, hogy minden létező hibát elkövettél?
Én azt hittem, hogy ez az anyag zseniális. És azt hittem, hogy azt fog, így le fog előttem borulni, és azt mondja, hogy igen, megvan. Megvan a magyar női Kárlin, vagy nem tudod, hogy valami ilyen eszeveszett boldogság fogja hatalmába keríteni. Nem jó ez sose, de közben meg nagyon jól esett az őszinteség. Uh-huh. Az, hogy nem az volt a mondás, hogy hát figyelj, ez az anyag, ez nagyon jó, de most tele vagyunk, és majd gyere vissza 3 év múlva, meg nem ez az ilyen kertelés lett, hanem az, hogy hát nyilván vannak benne hibák. De azóta egyébként már látom én is ezeket. Szóval szerintem sokan úgy gondolják, hogy a stand-up az olyan, hogy kiáll egy nagyon vicces ember a színpadra, és akkor ott letol egy ilyen másfél órás előadást, és mindenki dől a röhögéstől, hát rohadtul nem.
Hát én egyetlen egyszer próbáltam ki ezt a, hát ez még egyébként ez is egy nagyon erős túlzás, hogy kipróbáltam a műfajt, de volt egy est, ahol a Maros András és a Dragomán György volt előttem, és 3 írói stand-up, hát figyelj, szenvedtem, tényleg nevettek, és cuki volt a közönség, és nem tudom, de hát tényleg, mintha nem tudom, most azt mondanád nekem, hogy menjek el kínaiul operát énekelni. Aha. Tehát nem.
Na, ez... akkor mondj egy viccet. Én még ettől tartok nagyon.
Igen, te ilyen nagyon vicces ember vagy.
Igen, mondjál. Te egy nagyon vicces ember vagy, mondjál már valamit, tudod, és teljes lefagyás. Nem vagyok vicces.
Nem tudom,
semmi nem jut eszembe, nem tudom azt se elmondani, hogy miért kezdtem el YouTube-ozni, úristen, izgulok. Szóval nem egy annyira spontán műfaj, mint ami ennek tűnik a stand-up, és rengeteg munka van vele, meg rengeteg technikai ilyen kis fogás, meg bingy, amitől működni tud. Ezt most hallottam, hogy például Amerikában a stand-uposokat képzik, de úgy, hogy gyerekeknek, ilyen 10-12 éves gyerekeknek csinálnak táborokat, ilyen stand-up táborokat, ahol megtanítják nekik azt a fajta gondolkodást, amit a stand-up, vagy egy bizonyos stílusú stand-up igényel. Uh-huh. Hogy hogyan facsarjál ki valamit, hogyan csavard meg, hogyan rakjál össze két össze nem illő dolgot, meg nyilván egy csomó ilyen technikai huncutság van, amitől a humor működni tud. Ami hát egy kicsit úgy tőlem távol áll, vagy én szeretem a spontánabb dolgokat, de azt meg be kell látnom, hogy azért, vagy nem belátnom, de mondjuk a Netflixes stand-upokat én lényegesen jobban szeretem, mint mondjuk, nem akarok senkit megbántani, és én nem mondom, hogy mit, de szerintem azok azért egy egészen másfajta minőség, mint amihez mi szoktunk itthon akár.
Lehet ennek ahhoz köze például, hogy a mi humorunkkal, úgy értem, hogy a magyar humorral hogyan korrelál ez a műfaj, vagy egyáltalán, hogy ezt a kultúrát ugye azért egy néhány évtizedek kezdtük el ebben a formájában itthon megvalósítani, mert nyilván vannak előképek, tudjuk a nagy klasszikus magyar humoristákat, de hogy azért ez egy picit mégiscsak más.
Nem tudom, én nem vagyok humorszakértő, szóval nem fogom tudni neked el, meg annyira nem is ismerem egyébként ezt a területet, de én a saját tapasztalatom az, hogy én szeretem azt a fajta humort, ami nem egy ilyen egyszer használatos humor. Tehát nem az, hogy ki hol rúgott be, kinek mit evett meg az állata, ki milyen teljesen jelentéktelen szituációba keveredett, és ezt így egyszer meghallod, így mosolyogsz rajta, meg cuki, és aztán utána elfelejted. Uh-huh. Én azt a fajta humort szeretem, amit vissza tudok hallgatni többször, és amit mondjuk én meghallgatok idén, és lehet, hogy 10 év múlva is meghallgatom, és ugyanolyan erős lesz, és nem csak az öncélú szórakoztatáson alapul, hogy nem az a célja, hanem annál van tartalma. Uh-huh. És én ezt a tartalmat nem látom nagyon sokaknál megvan egyébként, de szerintem sokaknál meg nincs meg, és a mainstream az, ahol ez nincsen meg. És azt én megértem, hogy amikor valaki elmegy egy stand-upot megnézni, akkor az nagyjából úgy működik, mint amikor valaki leül tévézni, hogy azért megyek színházba, vagy azért megyek moziba, azért megyek koncertre, azért megyek stand-upra, hogy szórakozzak, és uh-huh. Én nem akarok ennél többet kapni. Na, hogyha a többet akarok kapni, akkor nem tudom, akkor olyan színházba megyek, meg akkor könyvet olvasok, vagy mit tudom én, kultúrafogyasztásnak a különböző szintjein ugrabugrál az ember. És egyszerűen erre van igény. Valószínű, hogyha én péntek estémet arra akarom szánni, hogy egyek egy jót, és könnyedén szórakozzam, akkor nem biztos, hogy egy George Carlin típusú előadásra akarok beülni, hanem akkor nekem jó egy sokkal könnyedebb valami. Uh-huh. Tehát nem akar az ember többet a humortól. Uh-huh. És ezt a réteget szolgálja ki a stand-up nagy részt, és közben vannak azok, akik meg ennél egy kicsit örökkévalóbbat akarnak készíteni, vagy gyártani, és azok meg másfajta humort csinálnak. Én ezt szeretném, meg ezt kedvelem.
ez a fajta humor, amit te kedvelsz, ez igazából még szerintem sokak számára meglepő, hogy mennyire jól működik YouTube-on, ahol ugye azt mondják, hogy mindenféle kutatások, hogy nagyon hamar meg kell nyerni hallgatót vagy nézőt, tehát hogyha az első néhány másodpercben nem rántott be, akkor pörget tovább és nézi a következő videót, vagy akár a Facebook feedjében lepörög ez az egész. Viszont azért az szinte minden kommentben, aki így téged felfedez, megjegyzi az illető, hogy fú, hát ebben azért van meló. Tehát, hogy az a fajta munka, amit mondasz,
tehát
hogy...
Tehát izzadságszagú az egész.
Nem. Én legalábbis ezt úgy értelmeztem a kommentekben, mert azért, tehát a YouTube kommentelőknél, hát nem tudom, hogy van-e durvább.
Én nekem nem mond, beszélgethetünk majd róluk is.
De hogy ott rengetegen mondják, hogy látszik, hogy mennyi meló van, mennyire gondolatiság van mögötte. Tehát, hogy az, amit mondasz, ami mondjuk egy stand-up műsornál nem feltétlenül egyértelmű, hiszen annyira könnyeden tudod, mint amikor Fred Astaire meg Ginger Rogers táncol, hogy most ez annyira könnyű, hát ezt én is meg tudom csinálni, aha, második lépésnél összeakadnak a lábaid. De hogy a YouTube-on nyilván azért, mert ott a vágás, az effektek, a bevágások, nem tudom, tehát ez látszik, hogy ez a csaj ezzel baromi sokat melózott. Ezt te így előre átgondoltan csináltad, vagy amikor elkezdtél dolgozni rajta, akkor láttad, hogy basszus, ez mennyire jól működik azzal, amit én szeretnék közölni.
Az első videót azt úgy csináltam, hogy leraktam a kamerát, elmentem a MediaMarktba, vettem egy kamerát, leraktam, és elkezdtem beszélni. Uh-huh. És annak ez a Kövér László kireveri ki című, elég kattintásvadász címet kapó kis videó.
Figyelj, ez a Krúbinak is bejött ez a kiverés dolog, szóval.
Ja, hát ha neki bejött, akkor nekem is bejött, tessék, itt van egy, rá lehet lépni a kiverés útjára. Akkor az még nem volt ilyen előre nagyon megírt valami, hanem improvizáció volt, viszont azért az nagyon, tehát azzal én nem lennék, tehát én azt nem nézném igazából. Uh-huh. Nem vagyok vele olyan szempontból elégedett, hogy azért azt jobban is meg lehetett volna csinálni, nincsen vége, közepese nagyon, olyan ad-hoc az egész. Viszont magát ezt az érzést, amit én át akarok vinni a videókban, az szerintem már benne van, meg az úgy érződik belőle, de azért a későbbiekben ennél sokkal átgondoltabban csináltam a videókat. Tehát azért ez úgy néz ki ez a folyamat, én ezeket nem egyedül csinálom, tehát nem az van, hogy én leülök, megírom az egészet, fölveszem, megvágom, kirakom, ezért, tehát nem egy egyszemélyes munka, hanem nekem ebben vannak barátaim, akik ebben közreműködnek. Van egy állandó barátom, aki már ilyen kollégává avanzsált, és vele mindig átbeszéljük a szövegeket. Van egy másik barátom, akivel szintén átfutunk rajta, mindenkivel más-más szemszögből, vagy más-más nézőponttal. Van egy György nevű fiatalember, aki segít a YouTube-on eligazodni, uh-huh. Szóval ezek nem kizárólag az én munkáim, hanem ez egy csapatmunka. A technikai részét, a felvételt, meg a vágást azt én csinálom, de az írásban nekem nagyon sok segítségem van. És szerintem ez tök fontos, vagy ezt fontos elmondani, mert van nálunk egy ilyen zseni kultusz, tudod, hogy amikor az Orbán Viktorról kiderült, hogy ő nem egyedül írja a beszédeit, hanem neki van beszédírója.
Mint hát egyébként a legtöbb politikusnak.
Mint ahogy a legtöbb politikusnak, meg szerintem a legtöbb olyan arcnak, akit látunk és hosszú ideig fent tud maradni, azok mögött mindig van egy csapat, csak hát ezt nem verik nagy dobra, uh-huh. És ezért elterjedt ez a zseni kultusz, hogy hú, hát ha valaki egyedül csinál valamit, az a jó. Az tudja a tutit, miközben hát nem feltétlenül van ez.
Engem nem is elvárható talán.
Nem is elvárható, meg szerintem sokkal jobb, hogy mondjam, szóval sokkal jobb minta, amikor azt látják az emberek, hogy ezek nem ilyen magányos szobában ülő, gondolkodó, félőrültek, akik kiszabadulnak a YouTube-ra, meg a nem tudom én milyen felületekre, meg a politikába, hanem ezek mögött van egy csapat, akit össze tudnak tartani, és szerintem ez egy sokkal nagyobb érték, mint az, hogy valaki mondjuk időszakosan meg tud csinálni egy olyan munkát, amivel egyébként lehet, hogy sokan elégedettek, de szerintem hosszú távon ez az egy személyes dolog, ez nem fenntartható, ebbe bele lehet hűlni.
De azért úgy érzékelem, hogy szeretette kézben tartani a dolgokat, tehát hát, hogy szívesen...
Igen, nem vagyok hajlandó nem kézben tartani, aha, a dolgokat, de nagyon szeretem azt, hogyha ha kapok segítséget, és hogyha ha elmondják a véleményüket az emberek őszintén. És ezek, akikkel én együtt dolgozom, ezek olyan emberek, akik elmondják azt is, hogyha most ez kurva szar, meg azt is, hogyha szerintük jó. És akkor megfogadhatom a tanácsaikat.
Van olyan, amire azt mondod, hogy na, ez biztos, hogy nem fogjátok bemagyarázni, hogy ezt így kellene csinálni?
Eleve nem utasítok el semmit.
Aha.
Ha el tudja mondani, hogy miért jobb ötlet az szerinte, akkor én azt általában megfogadom. De nincs ez az erősködés, meg ilyen bossziskodás, hogy nem, hát ez biztos, hogyha ezt te mondod, akkor én azt nem fogom megfogadni. Nyilván nem a kommentelőkről beszélek, hanem azokról az emberekről, akiket ismerek személyesen.
Persze. Ugye te mozgóképgyártó szakon végeztél a Novusban, ha jól emlékszem.
Milyen felkészült vagy.
Igen, igyekeztem. És hát kicsit akasztják a hóhért azért, hogyha az ember újságíróval beszélget, akkor vigyázz. Na, de félretéve a viccet egyébként, az tényleg érdekel, hogy ott több interjút is felkutattunk abból a korszakból, amikor az egyik rövid filmeddel ugye díjat is nyertél, és megkérdezték, hogy ezzel szeretnél-e foglalkozni, és mondtad, hogy igen, mindenképpen, de még nem tudod, hogy milyen formában. Azt nem sejtetted, hogy egyszer ilyen formában fog ez a szakma újra előkerülni az életedben, gondolom.
Nem sejtettem, de emlékszem arra az interjúra, ez a filmszemlén, nem nyertem díjat egyébként, a filmszemlén volt versenyprogramban a rövid filmem, és emlékszem, hogy kérdezték, hogy én mi akarok lenni, és akkor mindenki azt várt, mindenkit, rohadtul nem érdekelt senkit egyébként, de az újságíró lány azt kérdezte, hogy mi akarok lenni, rendező-e. És erre mondtam, hogy hát azért az túlzás, nem tartom magam erre feltétlenül alkalmasnak. És az a durva, hogy azóta eltelt szerintem 10 év, és én ezt az elmúlt 10 évemet azt egy ilyen iszonyatos útkeresésben töltöttem. Voltam, nagyjából mindent kipróbáltam. Voltam 3 egyetemen, vagy 4 egyetemen egyetemista, azokat így szépen félbe vagy hagytam, vagy inkább az elején ott hagytam. Voltam Londonban biciklis futár, voltam a Momentum nevű pártban elnökségi tag, dolgoztam újságíróként, dolgoztam elemző cégnél, szóval hogy mindent kipróbálgattam, és valahogy sehol nem passzoltunk. Uh-huh. És emiatt talán ez a gyerekes, mint a gyerekkel az a szünet, ez a másfél év szünet, az jó volt arra, hogy végig gondoljam azt, hogy mi az, amit én tényleg akarok csinálni, meg mi az, amit nem akarok csinálni. Mert én így egyik projektből estem a másikba, és igazából ilyen teljesen adhok módon belevágtam mindenbe, úgyhogy nem gondoltam én azt nagyon át. Most így utólag ezt látom.
És hát talán egyébként ez nem is feltétlenül várható el 20-as éveiben az embernek.
Nem várható el, de irigylem azokat, akik mondjuk 18 évesen az érettségi előtt vagy alatt környékén kitalálják azt, hogy ők mik szeretnének lenni, választanak egy hivatást maguknak, és akkor utána abban élnek boldogan, és évtizedekig azt csinálják. Én nem ilyen típusú ember vagyok, vagy nekem ez nem ez az életutam, nem ez jött
össze. Sőt, hát azt olvastam, hogy édesanyádnak volt benne abban a keze, hogy te politológia szakot végeztél.
Baszki, te tényleg mindent.
Ezt nem is tudom. És ez egyébként így felismerült bennem, hogy ez vajon hogy van, hogy anyukád mondta azt, hogy te gyere haza Londonból, amikor te kint voltál, és biciklis futárként.
Anyámnak sok mindenben van benne a
keze. Na, mesélj egy kicsit erről, mert ez több ponton is feltűnt.
Csodálatos ember mindig jobban tudja, hogy nekem mi kell, vagyis hát régen jobban tudta, és tényleg jobban tudta, csak én ezt nem akartam úgy elhinni, de általában az lett, amit ő javasolt. Például az első ilyen, hogy mondjam, ilyen ötlete az volt, hogy a egyetemi továbbtanulásnál volt ez a nagyon vastag felvételi tájékoztató.
Ó, igen.
És abból kellett volna kitalálni, hogy én mi szeretnék lenni, és fogalmam nem volt. Tehát én úgy voltam a gimnáziumban, hogy így vagyok, meg készülök a matek órára, meg a törire, meg a de hogy így nem gondolkoztam azon, hogy én mi szeretnék lenni. És akkor eljött a pontja ennek a választásnak, és mondtam, hogy hát én egy dolgot szeretek nagyon, színházba járni, úgyhogy a színház rendező szakot én megpróbálnám, és hát mondta anyám, hogy de Edikém, neked porallergiád van. Neked sokkal jobb lenne, hogyha filmekkel foglalkozni.
Ez próbálom és összerakni.
Igen, porallergia. Mert a színház az porol, hát ott tényleg
hát por
díszletek,
van.
Meg bizé, meg bársonyszék, meg mindent, por, csomó por. Hát mi jut eszébe az embernek a színházról, nem a por, arról meg az allergia, és hát én így keveredtem úgy a film közelébe, hogy anyukámnak volt ez a jó tanácsa. És aztán a politológiai szak is úgy volt, hogy én Londonban dolgoztam, meg oda vissza akartam menni, és amikor a nyarat itthon töltöttem, akkor anyukám mondta, hogy hát a felvételi tájékoztatóban ő lát, vagy nem is abban már, hanem a pótfelvételin még vannak szakok, ahova lehetne jelentkezni, és nem akarnék esetleg itthon egyetemista lenni, mert az egy sokkal jobb életút, mint Londonban fene tudja, hogy mit csinálni. És aztán mutatta, hogy milyen szakok vannak, volt valami környezetmérnök, vagy valami, azt nem értettem pontosan, hogy az miért, meg volt a politológia. És hát így megnéztem a leírását ennek a szaknak, és akkor olyan volt, hogy hát végül is azért ez tényleg jobb, mint Londonban, esőben, szélben, fagyban tekerni azt a rohadt biciklit. Úgyhogy nézzük meg, és aztán itthon maradtam, és szerintem jó döntés volt, úgyhogy így utólag nem bánom. Ja. Szóval igen, ezt anyukám, nem ő döntötte el, de ő javasolta.
Hát és majd igazából most már látjuk visszatekintve ennyi év távlatából, hogy azért ez összeér bizonyos pontokon. Tehát ahhoz a fajta humorhoz kell, hogy te tájékozott legyél, közélet, társadalom, tehát hogy képben legyél egy csomó mindenben, azért ez egy elég speciális humor, amit, ahogy a kommenteket látom, néha nem megy át mindenkinek, hogy te mikor vagy szarkasztikus, meg mikor
néha én se tudom, ezt élvezem az egészben.
A cinizmusnak megvan ez a hátulütője.
Igen, igen, mondok valamit, hogyha valaki röhög rajta, röhög, ha valaki sír rajta, sír rajta. Hát nem annyira érdekel, az a lényeg, hogy én ilyen terápiás céllal kibeszéljem azt, ami zavar.
Volt egy konkrét kiváltó ok, amikor elkezdtél azon kattogni, hogy na most akkor el akarok menni, és venni egy mikrofont és kamerát, és ezt akarom, és nem tudom. Vagy csak maga az alkotás vonzott?
Az alkotás vonzott az, hogy annyi hülyeséget összeírtam már magamnak a papírra, amik ráadásul nem is feltétlen illeszkednek bele abba a történetmesélésbe, amit a stand-upon majd szeretnék előadni, hogy lett egy csomó anyag. És kíváncsi voltam arra, hogy tudok működni. Én kamera előtt nem nagyon szerepeltem. Az ilyen politikus soskodásban volt néhány alkalom.
Hát igen, akkor... ott azért elég sok, a YouTube-on elég sok videót lehet még arról találni, hogy tévéstúdióban, ott azért voltak elég meredek helyzetek, tehát igen, hogy az igen, egy ilyen hatványozottan
igen, és abban én nem
nehéz.
Éreztem jól magam, meg az szerintem nem, azok nem jól sikerült cuccok, és éppen ezért volt bennem egyfajta bizonytalanság, hogy én ezt, ha nem arról beszélek, vagy nem olyan dolgokról beszélek, ami pártpolitika, hanem olyanról, ami úgy tényleg szívből jön, akkor az mennyiben lesz más? Mennyiben okoz szorongást, mennyire működik, és sokkal jobb érzés így videót csinálni, mint úgy szerepelni valahogy.
Mi volt a legborzasztóbb élményed, ha elárulod ilyen politikusi megjelenéseid közül, aminek mondjuk akár videós nyoma is van?
Most magamat kompromitáljam ezzel. Figyelj, nem voltam annyira sok helyen szerencsére, ez egy elég rövid időszak volt az életemben, ez egy szerintem egy 3-4 hónap volt összesen. De az internet nem felejt. Hát figyelj, az összes kellemetlen volt, mert ilyenkor úgy működik, hogy kapsz ilyen paneleket, amiket el kell mondanod, tudod, hogy így leírják neked nálad 3-4 évvel fiatalabb srácok, hogy mit kéne mondani ezekben a műsorokban, mi a párt álláspontja, mit kell gondolnod ezekről a témákról, és akkor te azt mondod. Vagyis hát legalábbis én így működtem, mert így éreztem azt, hogy nem fogok valami irgalmatlan nagy hülyeséget, vagy olyasmit mondani, ami miatt a társaság haragja majd így rám vetül, úgyhogy én ezeket nagyon lelkiismeretesen elmondtam, de hát vagy fingom nem volt arról, hogy miről beszélek, például volt olyan reggeli műsor, ahol reggel 7-kor 7 percben kellett elmondanom a Momentum közlekedés politikai vízióját, azt hiszem, meg az összevont jegyrendszert, meg a, tudod, amihez itt semmi közöm nem volt igazából, csak hát volt ez a beszélő fej képzés, hogy, hogy azok menjenek el ezekbe a műsorokba, akik elnökségi tagok, na, igen, kb. Ez volt a megállapodás, és akkor, akkor beszéljenek erről. És én elolvastam egy ilyen összefoglalót, és megpróbáltam elmondani ezt az egészet, de hát látszik azon a felvételen, ilyen iszonyat béna az egész, hogy én ezzel nem tudok én ehhez mit hozzászólni, tudod, hogy nem értek hozzá.
Nyilván, ez nem a te szakterületed.
Csak közlekedés politikáról, akkor volt ugyanilyen a Paks 2-ről, meg volt, mit tudom, szóval több ilyen volt, hogyha jött egy ilyen szakpolitikai ügy, akkor arról valakinek beszélnie kellett, és hát ne legyenek illúzióink, általában fogalmuk sincs az embereknek arról, hogy mit beszélnek egy ilyen műsorban. Van pár olyan, aki tényleg érti azt a területet, de őket többnyire nem szívesen küldik tévébe, mert hogy vagy nem kommunikálnak jól, vagy nem akarják az ő arcukat tolni, vagy adott esetben azok nem akarják vállalni a nyilvánosságot. Úgyhogy sok ilyen kis etüd van, amit úgy szívesen eltüntetnék a digitális múltamból, de hát ez van, igazából hozzám tartozik, szóval nem szégyellem, csak kicsit ciki.
Hogyha ugye nyilván annak is elég nagy visszhangja volt, amikor eljöttél a Momentumtól, és ott személyes okokat jelöltél meg, ugye a Popfilter az nem egy bulvár műsor, tehát nem akarok arra most kitérni, hogy és akkor mi volt lelkileg, és hogy érezted, nem, hanem arra vagyok kíváncsi, ott volt egy elég erős mondatod, ha ugyanezt te mondtad, de ezt több helyen is olvastam, hogy te túlságosan is szereted a faszt és a kábítószereket ahhoz, hogy a politikában maradj.
Igen, drogokat mondtam, pontosan,
kérem idézni. Pontosan.
Igen, ezt egy interjúban mondtam utána, sok évek kell később. Ez volt a kérdés, hogy a Momentumból miért jöttem el, és erre volt ez a válaszom, hogy túlságosan szeretem a faszt és a drogokat ahhoz, hogy politikus legyek. Nem akarom lelőni a poént, én erről a stand-upban szeretnék beszélni. Ezt január végén a Duma Színház volt olyan kedves, hogy befogadta ezt a próbálkozásomat, úgyhogy ott majd meg lehet tekinteni. Én erről írtam egy anyagot, erről az egész politikuskodásomról. Azt hiszem, hogy kellő önkritikával állok a dologhoz, és emiatt most ezt így nem lőném le. Én mondtam ezt a mondatot valóban, nyilván viccelni igen, próbáltam, de természetesen, hát sok van bennünk közös Habony Árpáddal. Élvezetet okoznak nekem is azok a dolgok, amik neki, kivéve Orbán Viktort és a Fideszt. De hát Istenem, gyarló ember vagyok, és valóban nem való nekem a politika. Egyáltalán nem. Szóval ezért gondolom azt, hogy ez egy tévedés volt, vagy ez egy nem is tévedés, egy próbálkozás, ami hát nem jött be, szerencsére.
És hát akkor ezáltal most a második kérdésem is meg van lőve ezzel kapcsolatban, hogy akkor lehet, hogy 20 év múlva sem leszel az első női magyar miniszterelnök.
Hát, Isten óvja a hazát, hogy én ennek miniszterelnöke legyek. Nem, biztos vagyok benne, hogy nem. Én nem fogok visszatérni a politikába. Ha visszatérek esetleg valaha.
Akkor elővesszük ezt a Popfiltert.
Légy szíves, ezt vegyétek elő, és valahogy én nem is tudom, zárjatok be valahova, vagy így égessétek rám, hogy én ezt mondtam. Nem szeretnék politizálni. Mármint úgy aktív, tehát pártpolitikában nem szeretnék részt venni.
Nőként milyen volt ez a közeg?
Hát mint férfiként valószínű. Nem tudom,
most, na látod, ez az, amikor nem tudod, hogy cinikusan kérdezi a riporter. De figyelj, ahhoz képest, hogy nő vagy, elég jól válaszolgatsz itt.
Köszi. De meg, hogy így nő vagy, így egész jól nézel ki. Kérdezgetsz tőlem jókat.
Ezt
ugye?
Így milliószor megkapod azért. Kommentekben is látom, hogy vagy az van, hogy azonnal feleségül akarnak venni, igen, vagy megvan ez a jó indulatú szexizmus, hogy a basszus egy nő, akinek van humora, igen, meg hogy lehet, hogy gyerek mellett van időd videókat csinálgatni, igen, és azért az kiderül a te videóidból elég erősen, hogy nem annyira kedveled a macsókat, meg az ilyen hímsoviniszta beágyazódásokat. Hogy érintenek téged, kedves Edina, ezek a kommentek?
Akarok majd a kommentelőkről csinálni egy videót, azt hiszem.
Hát ezt megértem.
Már a bögyönben van. Én megfogadtam a legelején azt, hogy amikor elkezdtem videózni, én nem fogok kommenteket olvasni. Én látom a környezetemben azokat, akik kommenteket olvasnak, és hát nagyon rossz hatással van az emberre a kommentolvasás, és nekem ez egy darabig ment is, hogy rá se néztem a kommentekre, de aztán nem bírtam ki, és elkezdtem olvasgatni és bogarászni. És azért van a nyilvánosságnak egy iszonyatosan nyomasztó része, amivel én azért küzdök, vagy amitől szenvedek, az, hogy vadidegen emberek név nélkül, fej nélkül, egy kamu névvel, mit tudom én, Laci Maci 22, elküld engem a kurva anyámba, ami egy oké. Nem veszem magamra. De vannak olyanok, akik ezt olyan ügyesen tudják csinálni, hogy így, minthogyha éreznék a gyengeségeimet, tudod, vagy így tudnák, hogy mi az, ami tényleg fáj, és nem, nincs ilyenből sok, eddig szerintem ilyen 3-4 volt, de így basszus úgy beleszállt a fejembe, hogy én utána így 2-3 napig ezen pörögtem, hogy basszus, tényleg valamit rosszul csinálok, máshogy kéne, vagy egyáltalán nem kéne csinálnom, és közben vannak olyan kritikák is, amik meg olyan kommentek, amik meg tök jók, mert, hogy mondjam, konstruktívak, és arra utalnak, vagy arra próbálnak rávilágítani, hogy valamit rosszul csinálok, máshogyan próbáljam, meg máshogy közelítsem meg, és tökre igazuk van, és ezeket komolyan lehet venni, de hát ez meg nagyjából a nem tudom, 10 000 kommentből 5. És a többi, az meg, ugye van az, amikor nagyon szeretnek, és Edina Ford prezident, meg feleségül vennélek szerelmem, ami olyan, hogy így úristen, meg van a másik, hogy takarodjál innen, és hagyd ezt abba, te rohadék, momentumos libernyák, és akkor ez így hosszan kifejtve. És valahogy ez azért az emberre hat. És rosszul hat, mert nem tudod egyiket se pontosan hova tenni. Szerintem ez az egész kommentelés, ez ugye a 21. századnak ugye a legnagyobb méteje, hogy meg a közösségi média használatnak is, tudod, hogy mindenki oda pofázik valamit valami alá, és ilyen kényszeresen tolja a hülyeségeit, és egyre kevesebb olyan profil van, amihez tényleg valódi ember társul, mert amelyik profilhoz valódi ember társul, az szerintem nem úgy reagál. Tehát annak van egy ilyen normális szégyenérzete, és az nem fog így kikelni magából.
Szerzői oldalom alapján, de igen, azért
olyan is van, de hát arról meg tudod, hogy ez annyira kulturálatlan már, amikor úgy másznak beléd, hogy nem arra reagál, amit csinálsz, hanem a te személyedet akarja mindenáron valahogy megtaposni. Igen.
Van olyan komment, amit ilyen szlogenszerűen megjegyeztél? Ha segít,
Edina Potyondi, neked milyen autód van? Mondjad, milyen márkájú autókat szeretnél, mert én nagyon szeretem az autókat. Ezt a kommentet valaki minden egyes videó alá beírja. Valamilyen Zoltánné.
Most már megint befogják az én a podcast alá kommentelni, remélem, hogy a műsorvezető ordítva röhög valamit. Ja. De most ezen hogy nem lehet ordítva röhögni?
Mikor 5-5-szörre láttam, már nem röhögtem ordítva. Van sok. De most nem jut eszembe, de vannak ilyen visszatérő kommentelők, akiket így már nagyjából ismerek, vagy úgy tudom, hogy kik ezek. Vannak mindig újak. Tehát úgy nagyjából lehet látni, hogy olyan kommentel, aki tényleg megnézi a videót, tényleg követ, vagy valahogy így kiajánlotta neki a YouTube, és akkor rákattintott, és ott termett, és azonnal ráugrott valamire. Amúgy a videóimnak a nézettség az nagyjából úgy néz ki, hogy elindítják az emberek, és akkor utána így az első 10 másodpercben lemorzsolódik a 25%-a. Tehát így meglátják a fejemet, vagy meghallják a hangomat, vagy látják, tudod, hogy nem erre számítottak.
Nem talaktuál izé lesz.
Hát vagy ezt, vagy azt, hogy úristen, izé, ez szarnő, vagy erre nem vagyok kíváncsi, vagy mit tudod, ilyen...
Azt
ilyen...
hitték, hogy egy smink videó.
Hát vagy azt hitték, hogy smink videó, vagy azt, hogy nem tudom, az első 10 másod... Más, hát tudod, így ilyen első benyomás, ez a YouTube-on is működik. És aztán utána meg úgy, aki így meglát, és ezt elviseli, az, hogy viszonylag több ott marad, de hát értem én ezt az... Amúgy én is így YouTube-ozom. Mondjuk nem is nagyon YouTube-ozom, de hogyha YouTube-ozom, akkor nálam is ez van, hogy nagyon ritkán tudok végignézni YouTube videókat, mert nekem ez egy kicsit lassú. Tehát se nem tévé, se nem rádió, hanem így a kettő között van, és nem találok alkalmat arra, hogy én ezt mikor nézzem. Van egy fókuszcsoport nevű csatorna, én őket nagyon kedvelem, és őket például vezetés közben szoktam hallgatni, tehát nem, mert a kép az tök mindegy, mert a srác beszél, és hát az annyira nem szép látvány, vagy hogy mondjam, nem érdekes
látvány. Hát ezért csinálok én podcastet, hogy legalább ilyeneket ne kommenteljenek be alám.
Igen. Neked nagy sikered lenne. Hát, főleg az ilyen szexista macsóknál.
Pontosan, azért az egy nagyon erős tendencia, amit már itt pedzegettünk mi is, hogy kell a beszélő fej, meg a beszélő, én azt szoktam erre mondani, hogy a csöcs content, az fontos.
Az fontos.
És azért, igen, tehát, hogy tévés szereplések alatt, hát a kedvenc kommentem, ha már így te is kiadtad magad, az még a Mandineren jött valamelyik Mandiner által megosztott cikkem alá, hogy Csepei Adrián nem kompatibilis a fasszal.
Ezt miből szülte le?
Hát nem tudom, de ez...
Hát mondjuk, utasd csak, forduljál meg. Figyelj, én mondtam valakinek, hogy jövök ide, és mondta, hogy ahhoz a csinos lányhoz.
Hűha.
Na?
Hát nem tudom, ez az a baj, hogy ezt már nehéz eldönteni, hogy ez bók.
Ez bók volt, igen.
Vagy nem bók.
Igen. Igen.
Hát köszönöm ennek a valakinek ezúton is.
Átadom.
Kedves volt.
De a számodat is megadom neki, és akkor én is egy ilyen zaklatóvá
válok. Igen. Abból van. Egyébként az érdekel, hogy a dickpikek, amikről ugye a videóban meséltél, tényleg így tömegével?
Nem tudom, hogy akkor mi történt. Nekem az a gyanúm, de ez nem megalapozott, csak gondolkoztam azon, hogy mi történhet, hogy szerintem engem valaki, vagy a profilomat, a Facebook profilomat, kirakott valamilyen kurvás oldalra, vagy valamilyen ilyen... Én tényleg erre tippelek, mert hirtelen egyik napról a másikra bejelölt több száz ember, férfiak általában a világ minden tájáról, és én azt hiszem, hogy ilyen 50 fölötti dickpiket kaptam.
Te jó ég.
És én még soha nem kaptam az előtt dickpiket.
Én nem, most az a baj, ha ezt elmondom, lehet, hogy most rontom el, de eddig én
igen,
sem.
Igen, most készülj föl, hogy fogsz kapni. És azóta különböző családtagjaim is kapnak dickpikeket, úgyhogy elindult egy ilyen dickpik lavina. És én mikor először ezt láttam...
Bocsánat, ha valakinek a hallgatók közül ez nem lenne egyértelmű, itt most arról beszélgetünk, hogy vadidegen férfiak a péniszükről készített fotót küldenek Edinának.
Igen, és másoknak.
Igen,
neked
de hogy...
is, hamarosan.
Figyelj, ne dobd fel a nevem. Légy szíves, jó. Arra az oldalra.
Jó. Nem tudom, hogy mi lehet. Nem tudom, hogy mi történhet.
De milyen hatása? Ez amúgy érdekel, mert én nem...
Borzasztó volt, rohadt szar volt. Én nem vagyok egy prűd ember, nem is vagyok egy nagyon érzékeny ember, aki így nagyon megérintődne ilyen vizuális tartalmaktól, meg a virtuális élet sincsen rám olyan marha nagy hatással, gondolom én. De amikor először meglátom egy vadidegen férfinak a péniszét, a szemem előtt így nagy, így ting, tudod, pittyen egyet, igen. És így pak, ott van, akkor én majdnem elsírtam magam. De abban a tehetetlenségemben sírtam el majdnem magamat, hogy nem a fasz látványa, tudod, láttam már, köszi
persze.
Szépen.
Tudjuk, szeretem.
Tudjuk, hogy szeretem is,
lehet,
igen.
Hogy ezért. Figyelj,
nem, az még nem volt. Nem volt az még az utána volt, igen. Ja, az interjú az utána volt, igen. Oh. Mert hát ha lett volna, akkor én mentem volna tátott szájjal.
Tátott szájjal, ezt értekezleten szoktuk használni ügyeletes ilyeteken ezt a kifejezést. Igen, szóval...
Megdöbbente, durva volt. Hát, érted, mi történik? Mi történik? Hát ez egy annyira intim dolog. Miért mutatja ezt nekem? Nem, mi van, hogyha én ezzel őt megszégyenítem, és kirakom a
ez nevében? Megfordult a fejedben egyébként?
Persze, hogy megfordul, de nem fogom megtenni. De azért rohadtul azt érzem, hogy az lenne az igazságos, hogyha én ezt így beprint screenelve kiraknám, hogy a, mit tudom én, Szabó Csabika péniszét itt és itt lájkolhatjátok, tudod? Szóval azt éreztem, hogy ez egy ilyen baromi igazságtalan nyomulás, egy ilyen virtuális erőszak, és tényleg nem vagyok érzékeny. Tehát így, mindig ezt így hangsúlyozom, hogy nem azért volt ez, mert olyan megnyomorította az életemet, de most is, hogy beszélek róla, így előttem van.
Mert átlép egy határt, tehát hogy olyan, ez valóban annyira intim, és annyira tolakodó ez a gesztus, hogy nem kérdezi meg, hogy te akarod-e látni, hanem ott van, egyszer csak ott van, és nem, tehát hogy igazából erre nyilván nincs jó reakció, de az egyébként rémisztő, és ezzel én magam is szoktam szembesülni, hogy nem tudod elmagyarázni, még a kommentet, akivel akár párbeszédet indítasz, annak sem tudod elmagyarázni, hogy miért nem oké, hogy nekem például múltkor azt írta valaki, hogy mennyire szeretett engem látni az egyik meccsen.
Milyen meccsen?
Hát foci meccsen, de hogy ő engem valahol nézett, ahol én nem tudtam, hogy ő engem néz. És ezt nem tudod elmagyarázni, hogy basszus, ezzel ő azt mondja, hogy
ő bámult.
És így igen, ez nem akarom hallani, ez igen. Nem bók.
De közben meg ez a nyilvánossággal jár, szóval szerintem az ember azért fel van készülve, hogy volt olyan kommentelő, aki leírta azt, hogy azért bír, de ő látott engem egy étteremből 10:45-kor kijönni, miközben az az étterem 10 órakor zárt. És akkor éreztem, hogy ajaj. Állandóan profiloznak. Nézik, hogy milyen könyv van a háttérben. Nézik, hogy...
Én láttam, Harmonia Celestis is ott volt, az Eszterházi ott van.
Igen, ott van. De nem olvasom, csak megvan.
Csak megvan.
Vagy hogy mit én kontaktlencsém van. Vagy hogy tudod, ilyen tök jelentéktelen dolgoknak tulajdonítanak nagy jelentőséget. És ugye valószínűleg ebből fakad az is, hogy amint az ember megjelenik a nyilvánosságban, azonnal a magánéletére akarnak rácuppanni. Aha. Lehetsz te híradós vagy időjárás jelentő, tök mindegy, lehet, hogy valaki nem is tudja azt, hogy te pontosan mit csinálsz, de azt, hogy kivel élsz, hol élsz, milyen autód van, hány gyereked van, mikor váltál el, azt így vágni fogja. Uh-huh. És hogyha megjelensz a nyilvánosságban, akkor van egy ilyen azonnali rácuppanás a magánéletedre. Nyilván a dick pic, meg ez, hogy milyen jó volt téged látni a foci meccseken, azok már egy ilyen extrán tolakodó következményei a nyilvánosságnak. A kevésbé extrán tolakodó az meg mondjuk az, hogy így elvárják tőled azt, hogy bár szerintem ez is rohadt tolakodó, hogy a magánéleted az így járjon a nyilvánosságnak, vagy járjon a nyilvánossággal. És hogyha erre azt mondod, hogy de nem, baszki, én szeretek beszélni dolgokról, meg jelenségekről, meg elmondom a véleményemet, de ezzel nem jár az, hogy én a magánéletemet fogom kiteregetni elétek. És valahogy ez, ennek a tiszteletben tartása, ez így nagyon-nagyon gyerekcipőben jár még.
Hát igen. És ugye neked az egyik legnagyobb nyilvánosságot kapó konfliktusod pont ebből is adódott, hogy ugye te arról beszéltél, hogy a gyerekeket hogyan teszik közszemlére, és ugye az még, ha jól emlékszem, az jóval a Kaleta ügy előtt volt.
Igen.
És utána a Kaleta ügy kapcsán elég sokan átgondolták, hál' Istennek, hogy nem biztos, hogy mi vagyunk a paranoiások. Mondom ezt úgy, hogy korábban a Popfilterben beszéltünk arról tavaly valamikor, hogy mennyire nem oké, hogy kirakjuk Facebookra, Instára, mindenhová a gyereket. Már önmagában ez sem, de hogy teljesen szűretlenül a kakispisis, pellenkás, fürdős, nem tudom milyen képeket. Ugye ez tényleg más színezetet kapott. Majd nem mondom, hogy hál' Istennek, de hogy sajnos kellett egy ilyen ügy ahhoz, hogy felmérjék, hogy nem arról van szó, hogy mi paranoid tevékenységünkben már nem tudunk mit csinálni magunkkal, hanem hogy ez egy valós probléma.
Igen, és ez csak az egyik része, ez a pedofil, hogy mondjam, a pedofil támadásnak, vagy a igen, pedofil közeledésnek a veszélye. Szerintem ez is egy reális veszély. De közben itt én azért más szempontot is látok, az pedig a gyereknek az ilyen pofátlan kiárusítása. Szerintem a gyerekkornak a lényege az pont az a felhőtlenség, az a következmények nélküliség, az ilyen szabadság, tudod, amit utána a felnőtt korodban már soha nem fogsz megkapni. És ezt elvenni a gyerektől azzal, hogy neked nem elég az, hogy létrehozhattál egy kis lényt, tudod. Nem elég az, hogy te egy kicsit úgy Istennek érezheted magad, mert teremtettél egy életet, hanem még te azért egy energiaitalt el akarsz adni vele. Vagy még azért a Best magazinba bele akarsz kerülni vele. Szerintem ez ilyen annyira igazságtalan egy gyerekkel szemben. Semmi közöm hozzá természetesen, hiszen nem az én gyerekem, én nem csinálnám meg ezt a gyerekemmel, de szerintem ez egy nagyon-nagyon rossz példa. Nagyon rossz példa az, hogy több százezres követő bázissal rendelkező celebek ezt a hatalmukat, ami van nekik, hogy odafigyelnek arra, amit ők csinálnak és mondanak, azokat nem valami jó ügyre, vagy nem valami, tudod, ilyen fasza menő, ilyen társadalmi, hogy is mondjam, dinamikát jobb irányba mozdító dologra használják, hanem arra, hogy mit tudom én, a pékségüket reklámozzák meg. Azért vannak itt fokozatai nyilván ennek a gyerekfelhasználásnak, tehát nekem nem az a bajom sose, hogy valaki kitesz a cuki gyerekéről egy képet, mert hát Istenem büszke rá, szereti, ahogy kiposztolod a, nem tudom, a családi nyaralásodról is azt az egy képet vagy kettőt, hogy ott voltál és tök jól érezted magad. Nekem ezzel így önmagában semmi problémám nincs. Szóval ez nem a, mert ja igen, kommentekben jött ez is, hogy sokan magukra vették ezt. Tehát
igen.
Jó, tudod, itt nagyon szeretik emberek magukra venni azt, ami nem róluk szól. De nem azokról, az anyukákról meg apukákról volt szó ebben a videóban, akik simán csak kitesznek a lurkóról egy képet, hanem azokról, akik vagy valamilyen iszonyatosan kiszolgáltatott helyzetben tesznek ki róla. Tehát nekem van olyan ismerősöm, aki úgy rakta ki a gyerekéről a képet, hogy az éppen tényleg telibe fosta.
Igen, én ezt nem véletlenül mondtam ezt a példát.
Tudod, ez a mi a szar?
Szó szerint.
Igen, itt kint beszéltünk a Bartos Erikáról, hogy ő írta ezt az Anna Peti Gergő című mesekönyvet, amit én nem ismerek, nem tudom, hogy miről, tehát nem ismerem magát a mesét, viszont ezt hallottam én is, hogy amikor a saját gyerekeit írta bele, meg a saját gyerekeiről használt fel képeket, és ezt a könyvet most már nem lehet újra kiadni, mert hogy a saját gyerekei mondták azt, hogy így álljon meg a menet, ez nekik nem fér bele, ők ezt nem akarják magukat kitenni ennek. És szerintem ez, tudod, ez kevés szülővel történik meg valószínű, ami a Bartos Erikával megtörtént, aztán így bosszú hagyjáratból megírta a Bogyó Babócát, köszönjük szépen.
De egyébként még ebben sem vagyok biztos, hogy ez ritka, mert például nem is olyan rég olvastam cikket arról, hogy a Robert Gida életére milyen hatással volt az, hogy ő volt a Robert Gida. Aha. Tehát az úgy elég kemény. Lehet, hogy úgy kell komolyan vetetni magad, hogy mindenki tudja, hogy igen, te vagy a Robert Gida. Igen. Szóval, hogy valóban.
Hát hogy csak a gyerekszínészeket, ha megnézed, hogy felnőtt korukban mi lett belőlük a, hogy hívják a reszkesetekbe törökös fiút? Macaulay Culkin.
Igen, Culkin.
Hát neki is voltak azért nehéz időszakai.
Igen.
Ezután a hatalmas gyerek siker.
Igen, vagy ugye például nem olyan rég írtam arról, ami 10 éves, tehát már az ember azt gondolná, hogy olyan korban már azért biztos el tudja dönteni, hogy szeretne Britney Spears lenni, de hogy azért ez egy kőkemény sztori, ahogyan megmondják azt, hogy álljon a haja, milyen ruha legyen rajta, mit kell válaszolni, hogyan fog majd vonaglani a videóklipjében, és ugye azt is látjuk, hogy nyilván a Britney egy nagyon szélsőséges példa, mert ugye még mindig az apja az, aki, ezt nem tudom, tudod-e?
Nem.
Képzeld el,
nem,
hogy
nem
a...
Nem vagyok otthon Britney-ben.
Hát én is csak azért, mert nem olyan rég hívták fel erre a figyelmemet, hogy az ő Instagramján gyakorlatilag van egy ilyen elmélet, hogy segélykiáltásokat láthatunk, és egyébként, ha picit beleássa magát az ember, akkor nagyon creepy, és valószínűleg, hogy van ennek alapja. Ugyanis amióta neki megvolt a nagy összeomlása, amikor leborotválta a haját, és aztán mindenféle kezeléseket kapott, akkor a felügyeleti jogot az apja kapta. Pontosabban a, hogy mondják ezt, hogy a gondnoksága uh-huh. alá vette az édesapja, és ő azóta is az édesapja gondnoksága alatt van, ami azt jelenti, hogy ő nem házasodhat össze a pasiával, nem vállalhat gyereket, és semmilyen olyan döntés nem hozhat egy felnőtt nő a saját élete felől, ami azt gondolom, hogy az önrendelkezés az eléggé alap lenne. Kurva. Tehát, hogy itt például ugye nem egy kis, bár tulajdonképpen igen, mert ő is ott a valamelyik csatornán indul gyereksztárként, tehát hogy ez egy nagyon meredek történet, és állítólag az Instagramon azok a videók, amiket látunk, az egy segélykérés, és ezzel üzen a rajongóinak, hogy szabadítsák ki. Úgyhogy nem biztos, hogy ez olyan ritka a gyerek sztárok, vagy az ilyen kiskorúban kiadott gyerekek körében.
Valószínű, hogy valami defektet okoz az, hogy hirtelen, tudod, nem, én sem tudom feldolgozni azt, hogy 100 000-en megnézik a videómat, és ez egy semmi, ez egy lepkefink, tudod, ahhoz képest, hogy egy, mit tud, most megint nem akarok nagyon nevekkel dobálózni nekem, aki így, de aki nekem így nagyon-nagyon durván a bögyönben van, az Ördög Nóra és az ő családja, tudod, ez az ilyen, a gyerekeknek a nem is csak felhasználása, hanem ez a mindenáron mutogatása, hogy ő folyamatosan hozza, viszi mindenhova, és így az van, hogy basszus, ha válasz gyereket, egyet, vagy pláne, hogyha kettőt, vagy esetleg többet, az egy csomó lemondással jár. És lehet, hogy neked, hogyha te a nyilvánosságban szereplő ember vagy, akkor azt a döntést kell meghoznod, hogy te nem fogsz akkor annyit a nyilvánosságban szerepelni, mert van két gyereked, akiket nem tudsz mindig hova rakni, vagy vinni akarod őket magaddal, mert szeretsz utazni, meg nem tudom, micsoda. Ezzel semmi baj nincsen, de amikor valaki minden gyümölcsöt le akar aratni, hogy ő a gyereket is akarja, meg a nyilvánosságot is, és emiatt így a kettőből gyúr egy ilyen szörnyűséget, ami, hogy mondjam, egy ilyen, hát egy ilyen reklámeszköz gyerek nagyjából, vagy egy ilyen promó gyerek. És tudod, így el lehet mondani, hogy de hát a gyerekről majd a szülő dönt, hát persze, csak a gyereknek még csak az esélyét se adod meg annak, hogy ő döntsön. Meg a másik kedvencem, amikor azt mondják, hogy hát én mindig megkérdezem a gyerekemet, hogy kirakhatom-e a képet róla. Hát brávó, tényleg, majd egy 5 éves gyerek, meg egy 8 éves gyerek, az így rohadtul fogja tudni azt, hogy azt a képet kirakhatod-e róla, vagy nem. Azt fogja mondani, hogy igen, apa, ezt rak ki, és akkor kirakod, tehát akkor az így helyes, vagy azt mondja, hogy ne, apa, ezt ne rak ki, és akkor nem rakod ki, és akkor minden rendben van.
Ja, nálunk a Tóth Flóra ebben nagy, szerintem ő két lépéssel mindig előrébb gondolkodik, mint ahol adott pillanatban jár, és ő meghozta azt a döntést még jóval a Kaleta ügy előtt, annak kapcsán hívtam meg ide a Popfilterbe, hogy ő elmondta, hogy innentől a gyerekei nem fognak. Amúgy sem szerepeltek arccal a képeken, de hogy nagyon keveset szeretne már erről írni, illetve nem mutatja meg őket. Mm. Ami úgy tűnhet, hogy jaj, nem már, hát olyan cuki content volt, és hogy nem, de hogy valójában ezek szerintem fontos és felelős döntések. És egyébként ugye, akibe beleálltál, úgymond, a Tóth Gabi, ő a Kaleta ügy után meghozta azt a döntést, hogy innentől nem posztol a gyerekéről arccal, és te aztán erre reagáltál a saját Instagram oldaladon, hogy nagyon nagyot nőtt a szemedben a Tóth Gabi, mert ezt felelősen átgondolta. Utána ő keresett meg téged, vagy volt bármi kontaktus közöttetek?
Nem. Én nem akarom őt bántani, mert szerintem ő is egy kicsit ebbe van, ebben a gyereksztár következmény, mert hogy mondjam ezt szépen. Szóval ő is benne van ebben abban az életszituációban van, hogy ő is gyerekként került
igen,
bele
nagyon fiatalon
a nyilvánosságba.
Tehetségkutatóval.
Olyannyira, hogy talán a gimnáziumot nem tudta befejezni, ha jól tudom. Tehát, hogy mit tudom én, ilyen 16-17 évesen elvitte magával ez a világ, és szerintem ő egy ilyen iszonyatos burokban van. Amihez képest ez a döntés egy nagyon felelősségteljes döntés volt szerintem.
Szerintem ezek fontos dolgok, mert nyilván akkor innentől az összes követője is azt látja, hogy ő valóban
igen,
innentől
hogy ő erre
odafigyel.
Igen.
És ez szerintem minden szempontból jó. Igen. Nem kell mindenkinek olyan paranoidnak lenni, mint amilyen én vagyok, mondjuk, hogy mindenhol. Arra vagyok kíváncsi, hogy hol vannak azok, akik esetleg lelopják a képedet, és már rakják fel a dark webre, és nem tudom. De hogy alapvetően az szerintem egy tök jó üzenet, hogyha valaki változtat.
Igen. Ebben egyetértünk. És ritka. Szóval az is szerintem becsülendő, hogy nem, hogy valaki eljut ide, meghozza ezt a döntést, hanem úgy, hogy abból a helyzetből, hogy ő most valószínűleg tényleg egy csomó szponzorációról lemondott, és most nem a cumi, meg a tejpor, meg a mit tudom én, pelenka lesz az ő bevételi forrásának egy része, hanem a saját tehetsége. És ez azért egy nagyon becsülendő gesztus, meg húzás.
Te hol húzod meg a határt a saját magánéleteddel kapcsolatban? Tehát mi az, amit most én nem tudom, tudnék olyat kérdezni, amitől így azt mondanád, hogy jó, ezt most vágjuk ki, vagy fölállok és kimegyek?
Hát nem állnék föl és nem mennék ki, de megkérnélek, hogy ezt itt zárjuk le. Én nem szeretek a magánéletemről beszélni sem egyáltalán. Hogyha ha nincsen semmi érvénye mondjuk annak, hogy a magánéletemnek, már pedig szerintem nincsen sok. Tehát úgy élek, mint mindenki más, szerintem. Tehát semmi extra nincsen benne, de egyébként szerintem a celebek 99%-ának nincs semmi extra az életében. Az egyik párkapcsolati hülyeségükből ugranak a másikba, és ez a közös kulturális tudásunk. Én ebben nem szeretnék részt venni. Én nem azért csinálom ezeket a videókat, hogy aztán engem bárki szponzoráljon, vagy a magánéletem miatt, vagy a nőiségem miatt, vagy a mit tudom én, valamilyen nem a tartalomhoz illő dolog miatt. Uh-huh. Úgyhogy én ettől elég tudatosan távol tartom magamat, és nem szívesen beszélek róla.
De azt elárulod, hogy kivel élsz?
Nem.
Tehát, azért kérdezem, hogy itt a határ.
Tehát, abszolút, tehát onnantól
kezdve, hogy... Azt rágtam már, hogy Kövér Lászlónak vagy a csaja.
Hát igen, de érted, most a Laci szempontjából is ciki lenne, hogyha erről beszélnék, nem?
Hát, most kiadtuk.
Ennyire vagyok következetes. Majd hazamegyek, és lesz dádá.
Kellene kitalálni, hogy ilyenkor hogy jelezzük, hogy mikor ironizálsz, és igen, mikor beszélsz komolyan, mert igen, kell ilyen, nem is tudom, milyen audio emoji.
Egy ilyen nevetés.
Igen, egyébként lehet, hogy fogunk majd ilyen vicces embereket hívni még, majd lehet, hogy téged is visszahívunk, ha már miniszterelnök nő vagy.
Jó, akkor hamarosan találkozunk.
És akkor majd lesznek ilyen effekt gombjaink például, és akkor majd, amikor nem akarsz válaszolni, akkor mondhatod, hogy wow.
Jó, most nem. De ezt most is megcsinálhatod.
Jó.
Utómunkában bevágni.
Ugye mindent. De szerintem az... Most egyébként kíváncsi vagyok. Azt mondtad, te nem vagy abban gyakorlott, hogy magadról beszélsz.
Igen.
Most milyen érzés, hogy már lassan egy órája beszélgetünk Pottyondi Edináról?
Kicsit azért kínosan érzem magam.
De miért? Mert azt elárulom egyébként, bocsánat, nem foglak kiadni, de azt elárulom, hogy nagyon szinte nehezen hitted el, hogy meg akarlak hívni a Popfilterbe, mert hogy te ilyen érdekes vagy.
Hát szerintem nem vagyok érdekes, én ezt a műsort speciál nem hallgatnám meg. De ez egy jó promóció.
Ez lesz a címe. Szíves, szerintem nem vagyok nem érdekes, meg. Én ezt a műsort nem hallgatnám meg.
De mondjuk én nem vagyok ezekre a tartalmakra annyira nyitott, mert nem érdekel senki nagyjából a világon.
Figyelj, nehéz most, lehet, hogy inkább ez lesz a címe.
Jó, figyelj, parancsolj. De hogy engem ez a fajta tartalom nem köt le, és én ezért azt gondolom, hogy én nem vagyok érdekes, és szerintem tényleg nem vagyok érdekes. Amit én érdekesnek tartok, azt elmondom ezekben a videókban, vagy el fogom mondani majd a stand-upban, de az a fajta, és egyébként azon is gondolkoztam, hogy nem azon, hogy lemondom-e vagy sem, ez is megfordult a fejemben, csak ezt nem akartam... Én nem akartalak kellemetlen helyzet, vagy megígértem, hogy eljövök, és akkor az már úgy illik, de még a héten lesz még egy ilyenem, de amúgy az a bulváros dumcsizás az nem az én világom, de lehet, hogy én ezután itt húzok egy vonalat, és azt mondom, hogy nem szeretnék ilyen helyzetekbe kerülni, mert elviszi a hangsúlyt szerintem, elviszi a figyelmet arról, amiről én beszélni szeretnék. Most magamról így, de egyébként tök jól, tehát hogy olyan szempontból meg jól érzem magam, hogy veled nagyon jó beszélgetni. Szóval voltam én már Bolgár úrnál, meg Rónai Egonnál, és velük is nagyon jó beszélgetni természetesen, de az nem egy ilyen oldott
közé. Az alapvetően egy más helyzet.
Az egy nagyon más helyzet, igen.
Jó, akkor még van egy pár ilyen beugró kérdésem a végére. Mert kíváncsi vagyok, hogy van olyan videód, ahol filmekről beszélsz, és nyilván érdekelnek is a filmek. Azt mondtad, hogy majd a jó filmes videó is elkészül, de azt még abban nem botlottam bele.
Még nem, még gondolkodom, hogy azt hogyan csináljam meg.
Na, az érdekelne, hogy ha most egy filmrendezőt itt prezentálnánk neked a stúdióban, hogy a következő egy órát vele beszélgetheted, akár élő, akár holt, bárki, akkor kivel szeretnél most itt még egy órát beszélgetni?
De lehet bárhonnan?
Bárhonnan
a világban?
Bárki. A komplett filmtörténetből bárki.
Hú, ha a komplett filmtörténetből bárki, akkor biztos, hogy megkérdeznék valami új hullámos arcot. Uh-huh. mit tudom én, Godárral lehet, hogy beszélgetnék, ha meg frissebbel, akkor, bár ő se, tehát úgy frissebb, hogy még él, akkor mondjuk Scorsese-vel is nagyon szívesen beszélgetnék, meg Woody Allen-nel is nagyon szívesen beszélgetnék, de amúgy szerintem filmrendezőkkel úgy érdekes beszélgetni. Nemrég volt-e alkalmam beszélgetni egy filmrendezővel.
Elárulod kivel?
Nem akarom, mert abból a projektből végül nem lett semmi. Uh-huh. Elmondom, de majd vágd ki.
És akkor, figyelj, most mondom
akkor
a nevet,
nem
és
szabad,
akkor ezt így fütyült ki.
Nem szabad. De az mindig izgi. Hát egy alkotó emberrel szerintem mindig érdekes beszélni. Uh-huh. Hogy miért csinálja azt, amit, és mi motiválja, miért hozta ezt meg azt a döntést, miért látjuk azt a filmben, amit látunk, és engem ezek így érdekelnek, ezek a kis filmes pletyók.
Hogyha félretesszünk mindenféle valós politikai vonatkozást, meg mindenféle averziódat a magával a pozícióval kapcsolatban, és azt mondom, hogy kedves Edina, most van egy napod, és azt változtathatsz meg Magyarországon, amit akarsz. És nem kell azon gondolkodnod, hogy honnan lesz rá pénz, ki milyen rendeletet kell, hogy mest. Semmi, teljhatalmad van, és mondjuk 3 dolgot megváltoztathatsz. Akkor mi az a 3?
És ezt csak politikusként tehetem?
Hát nem tudom, minek nevezzünk akkor te itt a... Mi van a politikusokon túl, akinek teljhatalma lehet egy ország fölött? Hát figyelj, nem akartam ilyen nagy szavakat használni, de ha gondolod.
Természetesen az éhezést megszüntetném.
Most ha a világbéke, tudjuk, világbéke. De hogy most haragítottad magadra az összes vallásos.
Hát vagy ateistát, vagy tudod, ateistát, mindenkit. Ez
na,
az.
De komolyan, mi ez a 3 intézkedés? Bármi.
Amit hoznék?
Bármi, aha, igen.
Magyarországon.
Igen.
Ha én egy magyar politikus lennék, és teljhatalmam lenne, akkor
mit
változtatnék meg? Azt hiszem, hogy... Várjál, úristen, erre nem voltam felkészülve. Az a baj, hogy annyi terület van, ami megérdemelné azt, hogy egy kicsit több figyelmet kapjon, hogy rohadt nehéz 3-at úgy mondani, hogy ne a gyerekszegénység legyen benne, meg mondjuk ne a szegregáció legyen benne, meg mondjuk ne a politikus dőzsölés lenne. Tudod, hogy így van, igen. Annyi terület van, hogyha most mondok 3-at, akkor biztos, hogy lesz még 50 fontosabb, ami nem jutott éppen eszembe, de szerintem az, hogy egy fűtött meleg szobája legyen minden embernek Magyarországon, az azért egy olyan minimum lenne, amit, hogyha nekem hatalmam lenne, azt szerintem megpróbálnék, vagy ezt úgy szeretném, uh-huh. hogy ne, most is itt jössz végig az utcán, és nem tudsz úgy eljutni A-ból B-be a városban, hogy ne lássál ilyen iszonyatosan szétesett, szerencsétlen, hajléktalan embereket, tudod? Annyira szívfacsaró az egész, és akkor jönnek ezekkel a kis műanyag poharaikkal, és ott áll mellettük a kb. Az ilyen tartójuk, akinek azonnal le kell adni a 20-ast is, amit kaptak, és az ilyen tehetetlenség érzés, tudod, hogy évek, van olyan, aki évek óta ugyanazon az útvonalon járok, ott van a nő évek óta a bakcsomópont fölött. És minden egyes nap, minden nap ha esik a hó, ha nem esik a hó, ha 50 fok van, az autók között koldul. Uh-huh. És ez annyira méltatlan, tudod, annyira felháborító az, hogy a képviselői fizetés, mit tudom én, 1 millió forint, és közben baszki azok az emberek, akiknek lenne erre tényleg hatalma, meg lenne lehetősége, az le se szarja azt, hogy emberek hogyan élnek, tudod, hogy éheznek, hogy fáznak, hogy szarul vannak, hogy nincsen senkiük, és magányosak, és magukra vannak hagyva, és ebből, és akkor jön ez az ilyen iszonyatosan arrogáns válasz, hogy hát mindenki a saját élete kovácsa, meg hát ő került oda, miért nem figyelt oda jobban?
Igen, tudod? Ismerjük az összes.
Borzasztó, komoly, úristen, hát én nem tudom, lehet, hogy ha nekem hatalmam lenne, akkor így kimosnám az összes embernek az agyát, és kezdjük nulláról, tudod? Kezdjük ezt az ilyen elmúlt, nem tudom én, 30, 40, vagy 50, vagy 100 évet, ami így a magyar politikában volt, azt az olyan károkat okozott, hogy most már nem tudsz úgy beszélgetni valakivel, hogy egy fél óra után ne derül neki az, hogy ő most orbánista vagy gyurcsányista, ne derül neki az, hogy milyen a politikai hovatartozása, és ne esnének egymásnak emberek a vasárnapi ebédnél a politikáról beszélgetve. És ez így egyre jobban megmétejezi a kapcsolatokat, és most már tényleg így olyan emberekkel találkozunk csak, akik ugyanazt gondolják, amit mi. Mert egyébként rohadt kényelmetlen, meg nem akar senki konfrontálódni valaki olyannal, aki mást gondol, és emiatt ilyen brutális buborékok jönnek létre, amikben iszonyatos agresszió van, meg iszonyatos feszültség van, és nagyjából mindenki ilyen robbanás közeli állapotba kerül, tudod, hogy tényleg így mész az utcán, és akkor mondjuk vezetsz, és rád dudálnak, neked jönnek, nyilván ez nem a közlekedési szituációnak szól, hanem egy ilyen brutális felfokozott feszültségnek. És ezen három darab intézkedés hát nyilván nem segít. Rohadt nagy igazságtalanságok történnek, de és értem a politikai racionalitást, meg az összes ilyen pragmatikus megközelítését a politikának, de az ilyen hidegvérű kegyetlenséget azt nem értem. Azt nem tudom felfogni, hogy nyilván ennek a legpopulistább megnyilvánulása a lélegeztetőgép versus stadion, aminek azért megvan a maga igazsága, de a másik oldal sem jut el oda, hogy bármilyen normális alternatívát nyújtson, pusztán ennyi van, hogy Orbán egy geci és takarodjon a vérbe. És az az igazság, hogy így látva a küszöbön álló politikai csoportosulást, ami le akarja váltani ezt, hát én nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez egy jobb világ lesz. Pedig azért ezzel, hát azt mondom, hogy nem vagyok elégedett, akkor nagyon finoman és visszafogottan.
Tőlem szokatlanul
visszafogottan. Szóval elmehetnek a kurva anyjukba. De az az igazság, hogy aki jön helyettük, szerintem azokról is ugyanezt fogjuk gondolni 5 év múlva, hogy azok is elmehetnek a kurva anyjukba. Szóval így egyszerűen ez a rekrutáció az, hogy a politikusok után, a korrupt politikus után megint egy korrupt politikus jön, és megint egy korrupt politikus, és megint egy korrupt politikus, és igazából az, aki még a politikától vár megváltást, az szerintem nagyon el van tévedve, és sajnos sokan vannak ilyenek. Szóval én az eleve a politikai megoldásokban nem tudok hinni.
Hát
nem.
Ez egy szomorú, de realista végszó.
Sajnálom.
Én viszont nagyon örülök, hogy itt voltál. Nem, hát a realizmus az kell. Szóval én nagyon örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen Pottyondi Edinának, hogy elfogadta, és nem mondta le a meghívásunkat.
Hát sok, aki eddig meghallgatta ezt a műsort, annak becsülöm a kitartást.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.